Üdvözlöm kedves nézőinket, olvasóinkat, hallgatóinkat! A Klasszis Média Lapcsoport podcast adását látják, amit a Klasszis YouTube csatornánkon is követni tudnak. Csabai Károly vagyok, az M4 és a Privátbankán főszerkesztője, és mai vendégem Hollósi Dávid, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari üzletágának ügyvezető igazgatója. Szerbusz Dávid, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szerbusz Karcsi, köszöntöm a hallgatókat és a nézőket.
Hát azt hiszem, hogy a beszélgetésünk apropója, mivel ez december 6-án délután 2 óra magasságában indul ez a beszélgetés, ezt rögzíteni kell mindig, mert ugye nagyon gyorsan változnak a fejlemények a piacon. Lehet egy ilyen induló kérdés talán, hogy ma délelőtt ismertettétek a legfrissebb MBH Agrár Trend Indexet. Nem kérlek arra, hogy részletesen menjünk bele, de legalább a fő megállapításokat, hogyha megosztanád a nézőkkel, olvasókkal, hallgatókkal, azt megköszönnénk.
Rendben. Nagyon röviden, mi ez a Trend Index, azért mindig elmondom. Ugye ezt 2020-ban találtuk ki, míg az én irodámba bejöttek a kollégák, hogy zuhannak az árak, a Covid miatt megállt az élet, és mi fog történni, becsukunk, bezárunk, ugye mi is megijedtünk, mi mindenki más. Ugye egyrészt az ügyfeleinkért aggódtunk, másrészt meg a saját működésünkért aggódtunk, és akkor kitaláltunk egy ilyen kis módszertant, amivel az egyes termékpályákat tudjuk mérni a magyar agrárpiacon, ami nyilván az élelmiszeriparban és az élelmiszeriparban, élelmiszerben csúcsosodik ki, és e kapcsán negyed évente publikáljuk ennek az eredményeit. És van egy 8-tól 40-ig tartó skála, úgymond, amin meg tudjuk határozni az iparág egészen, hogy érzi magát, és milyen várakozásai vannak. Ez legjobb esetben is eddig, ha jól emlékszem, 32 pont fölé alig tudott menni, most 31,6-en zártunk az utolsó negyedévet.
Ez egy 21 végi értékhez közelítő,
körülbelül,
ugye?
Valahogy, körülbelül, ahogy... igen. Uh-huh. Én egyet rosszabbra vártam, mert az iparág egészen valószínűleg egy nehéz időszak elején van, és ehhez képest egész jó eredmény jött ki. Én ezt annak tudom be, hogy a termelők és a kereskedők azok megszokták azt, hogy megváltozott és felgyorsult a világ, hogy te is mondtad, már dátumot kell mondani, meg órát, percet, mert lehet, hogy fél óra nem lesz igaz, amit mondunk. És itt egy kicsit rezisztensé váltunk volna erre, elfogadtuk, hogy ez van. Úgyhogy a termékpályákon alapvetően néven eltérő a hangulat, meg a termékpálya általában olyan, és mondok erre példát, hogy mit értünk ez alatt. Ugye például az állattenyésztés a gabonatermesztéstől vásárolja a takarmányt, a gabonatermesztés az inputanyagot az inputanyag kereskedőktől, vetőmagosoktól, gépforgalmazottól, stb. És akkor az állattenyésztés termékei kerülnek az élelmiszeriparba, az pedig a kiskereskedelembe. Olyan, hogy mindenki egyszerre jó jár, és mindenki boldog, azt én nem is nagyon láttam, valamelyik része mindig sír, vagy legalábbis hát, okkal keresi a jövedelmét és a profitját. Most úgy néz ki, hogy ha ki kell emelnem egy ágazatot, ami hát ember emlékezet óta nem volt ilyen nehéz helyzetben, az a gabona termesztés, a szántóföldi növénytermesztés.
Ukrajnához köze van?
Abszolút, abszolút. Meg annak a megváltozott világnak, annak a világpolitikai játszmák és kereskedelmi egyezmények és egyébként a hatékonyságot hajszoló gazdasági mechanizmusokhoz nagyon előttes köze van. Igen, kinyílt a világ, és minthogyha most az a gazdasági modell, ahol nem elég hatékonyan és kis méretekben állítjuk elő, kis üzemméretekben állítjuk elő a gabonát, mint a remélem versenyképes. És én azt látom, hogy amióta ezzel foglalkozom, az jó 20 év a bankszektorban, még nem volt olyan az állattenyésztés jobb bőrben legyen, mint a szántóföldi növénytermesztés. Pedig most ezt éljük meg, és itt az állattenyésztőknél egy kicsit jobb lenne a helyzet. El tudják ismertetni az áraikat a felvásárlókkal. A fogyasztóval megszokta, hogy minden jó drága. Hát. Még ha csökkent is a fogyasztás 15-20%-ot a kiskereskedelemben, de valahogy az állattenyésztési termékpályák, tej, tojás, húsok, tehát a baromfi tenyésztés, sertés tenyésztés, mint hogyha jobb helyzetben lenne most egy kicsit.
Hát igen, pont beszélgetésünk napján jött ki a friss kiskereskedelmi adata a KSH-nál, és hogy a érdekesség volt, hogy 9%-kal csökkent a forgalom, de 9%-kal nőtt az értéke. Tehát ebből is látszik, hogy kevesebbet veszünk, de jóval drágábban.
Igen, ez egy átlagos mutató. Igen. Ha megnézzük az egyes termékeket, vagy termékcsoportokat, akkor óriási kilengések vannak ebbe. És hát nagyon az látszik, hogy a fogyasztó elfordult a saját márkás termékek felé a kiskerben, amit azért alapvetően a rosszabb minőséggel...
Elfordult, vagy elfogyották? Ez hogy van?
Mind a kettő működik. A fogyasztó nem buta, és főleg a magyar fogyasztó az élelmiszerben keresi a kiesett jövedelmét, keresi megtakarítani. És nyilván én is mindig elmondom, hogy a kiskereskedelem van kapcsolatban a fogyasztóval, hihetetlen ereje van abban, hogy mi mit vegyünk meg. Mindig mondom a páromnak is, amikor állunk a pénztárnál, hogy leveszünk még valamit a polcról, hogy most akkor győzött a marketing. Ezt azért rakták ide, mert ezt akarták megvetetni velünk. Hát jó, ez egy szakma egyébként, most ez egy tudomány is, ez működik, de nyilvánvalóan látszik ez a fogyasztói attitűd. És hát itt jön be az a kérdés, hogy az élelmiszeriparunkban elég hatékony-e, hogyha nekünk egy ilyen időszakban zömében egyre inkább megint külföldi termékeket kell, vagy azt vásárolunk meg, mert azok a német és lengyel és olasz élelmiszeripari cégek azok nagyon hatékonyan ontják ki magukból a tömegtermékeket. Ebben visszalépés van. Pedig egy jó irányba voltunk, csak hát több jövedelem volt az embereknél. Most egy kicsit az infláció miatt nyilván a reáljövedelmek azért egy nyomás alatt vannak, egy prés alatt vannak, és amíg ezek a reáljövedelmek nem érik el a korábbi szintet, addig prés alatt is lesz az egész ágazat, de talán egy lehetőség arra, hogy megújuljunk.
Na, már a fogyasztókat mondtad meg az élelmiszer árakat, ugye itt már ebben a székben nagyon sok elemző ült, és mondta el azt a véleményét, hogy hát ugye, de nem volt nehéz, ugye az élelmiszer árak ugye Európai Uniós szinten kiemelkedőek nálunk, sajnos, ebben rekorderek vagyunk, és hogy azért, mert hatékonytalan a magyar élelmiszergazdaság. És végre most itt vagy, és most akár nekik is válaszolhatsz, de akár itt a nézőknek, olvasóknak is elmagyarázható, hogy jó helyen kapizsgálunk el, hogy azt hiszem 46% volt az éves csúcs az élelmiszeri árinflációban.
Kedves téma és hálás feladat, de ezt már sok helyen vállaltam. Örömmel egyébként, mert meghatározott és pontos véleményünk van arról, hogy mit gondolunk erről, és szerencsére van egy olyan elemzői csapatom, aki ebben még segíteni is tud. Több összetevős a történet, hozzátenném. Igen, az egyik alapvető oka az, hogy a magyar élelmiszeripar nem elég hatékony. Ez teljesen jogos.
Ezt mit kell egyébként pontosan, hogy nem egészen hatékony, tehát nagyon nem gépesített, nagyon sok az élő munka, vagy...
Például ezek. A közgazdasági klasszikus szempontokat kell rajta érteni, mi minden bármi más. Nem véletlenül hívjuk az élelmiszeripart élelmiszeriparnak. Tehát ez egy ipari tevékenység, ahol bekerülnek a mezőgazdasági alapanyagok, és azok az üzemek ipari módszerekkel kell, hogy előállítsanak valamit. Nem manufaktúrák, nem kézműves, nagyon szép, nagyon szeretjük, én is fogyasztom, mindenki fogyasztja, de a tömegélelmezésre ez nem való. Nem ez az alapja. Egyszerűen a hatékonysági, termelékenységi mutatói, élő munkahatékonyság mutatói, tőkefelhasználási mutatói, piacképessége, versenyképessége, minden elmarad az európai élbolytól, és hát hozzá szeretném tenni, hogy az európai élelmiszeripar és piac a világ legfejlettebb ilyen típusú piaca. Tehát egy olyan piacra versenyzünk, egy alacsony hatékonysággal, ami feladja a leckét rendesen.
De regionális szinten is elmaradunk?
El. Hát főleg a lengyelektől azok. Az egy külön topik, de a lengyelek valami félelmetesen kilőttek az elmúlt 10
évben. De akit mondhatom, románok, bolgárok is?
Hát nem, azért a bolgárok azért rosszabbak nem, nálunk. Románok, hát most igen, egyes elemekben igen, de összességében.
De mégis nálunk volt a legmagasabb az élelmiszerár.
Na, térjünk erre vissza, hogy
igen,
miért.
Igen.
Oké. Az első nagyon fontos szempont, hogy a magyar élelmiszerek ára, termelési költsége, az 70%-ban a fosszilis energiáktól függ. Nekünk óriási kitettségünk van az orosz, alapvetően az orosz származású fosszilis energiák felé. Láttuk is a kormányzati törekvéseket, hogy ezt csökkentsük, vagy oldjuk meg valahogy. És ez kapásból belárazódik az élelmiszeripari termékekbe, akkor, amikor az energia jelentősen elszáll. Uh-huh. És márpedig ez egy adottság. Sajnos óriási importőrök vagyunk az élelmiszergyártás minden szegmensében, sőt a mezőgazdaságban is. Én úgy szoktam fogalmazni, ez kicsit ilyen demagóg, de hogy a magyar paraszton, a termelőn és a, nem én mondom, ők mondják magukra, nem kell ezt úgy érteni, tehát a magyar termelőn és a földön kívül szinte minden importból származik. Csak gondoljuk végig. A vetőmag talán még kevésbé, már abban elég jók vagyunk, ismét, de a növényvédőszerek, a műtrágya, ugye miből készül a műtrágya, mindannyian tudjuk, megtanultuk az elmúlt években, meg hol bányásszák, meg honnan jön. Konkrétan a csomagolóanyagok, a mezőgazdasági gépek, az abba töltött üzemanyag, a logisztika, az élelmiszeripari feldolgozó gépsorok, mind importból származik. És ebben az időszakban volt egy hihetetlen erős árfolyamromlás Magyarországon. ugye az euróz és a dollárhoz viszonyítva, ez abban a pillanatban beárazódott termési költségekbe. És beszereztünk egy csomó alapanyagot baromi magas áron, majd ezekből kezdtünk el termelni. Amikor mindenhol zuhant az élelmiszerinfláció, mi még a régi drága anyagokból termeltünk, és ez beárazódott az élelmiszerbe, amit a kiskereskedelem szépen és az élelmiszeripar tovább is vitt egészen a fogyasztóig. És a nap végén a fogyasztó ezt az egész költséget megfizette. Hát ebben rejlik szerintünk egy nagyon erős probléma. A jövőt illetően én azt látom, hogy mintha mindenki felismerte volna ezt a problémát, és senki nem akar többet 46%-os élelmiszerinflációt. Ez a kormányzatnak se jó, a fogyasztónak se jó, a finanszírozóknak, termelőknek se jó, mert tervezhetetlen.
És akkor mi a megoldás? Mert az mi fogyasztók csak nézünk, mint a moziban.
Az a megoldás, hogy szépen felveszünk a kesztyűt, uh-huh. és elkezdünk közgazdászként gondolkodni, uh-huh. és szépen megnézzük azt, hogy a világ élelmiszeripara, főleg az európai, hogy működik. Minek kell megfelelni ahhoz, hogy mi piacképes versenyzők legyünk ebbe, és tessék előállítani olcsóbb élelmiszert. Ez az én véleményem. Tessék hatékonyabban gondolkodni, dolgozni, de az nem fog úgy menni, hogy több száz tejfeldolgozónk van például Magyarországon. Uh-huh. Nem kell ennyi feldolgozó, néhány kell, de az nagyon hatékony legyen, a többi pedig kézműves terméket állítson elő. Nagyon magas minőségben, azt én elfogadom, prémium minőségben, de a közélelmezésben, a Pareto elv szerint 80%-ban nekünk tömegélelmiszerre rá kell állni, és egyébként úgy, hogy ez nagyon jó mezőgazdasági termékeink vannak. A világ egyik legjobb mezőgazdasági országa lehetnénk, ha képesek lennénk ezt a terméket végigvinni a teljes termékpályán a fogyasztóig, és mindezt olyan áron eljuttatni és termelni, hogy a fogyasztó meg tudja fizetni. Ez a lényeg. A másik lényeg pedig az, hogy megnéztük a jövedelem deciliseket. A Európában és nálunk is, hogy 10 decilis van, hogy ki mennyit költ a jövedelméből élelmiszerre. Egy közepes magyar jövedelmi decilis az elkölti energiára és élelmiszerre a jövedelme 60%-át. Míg ez Olaszországban, Németországban, Franciaországban 10-20%. Olyan. Tehát nekünk extrán jelentkezik egy ilyen emelkedés, mert a kosarunknak nagyon nagy része élelmiszer és hát fűtés energiaordozó. Úgyhogy nagyjából ez rá is világított arra, hogy irányt kell váltanunk ebben a két szektorban, mert különben ez újra előfordulhat.
De most még az energia, tehát most az energiaárak most lejjebb mentek.
Igen, jelentős.
Jelentősen. Hát ugye 350 euróról most már ilyen 50 euró max, hát most napjégben most majd 40-50 között ingadozik, ha megavatórát nézem. Akkor az mennyireben jelent könnyebbséget? Tehát ezt a 70%-os arányt, amit említettél, azért azt akkor jóval levieti, tehát ez egy nagyon nagy könnyebbség. Egy-kettő, az euróval szemben nyerésben vagyunk, a forint ebben az évben 5%-kal az évelejéhez képest erősebb, mint volt az évelején, dollárral szemben is. Tehát akkor ezek mind most nagyon jó, kedvező piaci környezet. Más kérdés is, 24 tele van ugye kihívások, a geopolitikai helyzet nem könnyebb, lett könnyebb, hanem még nehezedett is ugye október 7 óta. De ez a két tényező, akkor ez azért jelentős előnyt okozhat, nem?
Hát várom a kérdést, hogy mikor lesz olcsóbb az élelmiszer, mert...
Hát nem mertem ezt megkérdezni.
Szerintem ezt akartad kérdezni.
Hát persze, figyelj, minden fogyasztó ezt akarja tudni. Minden fogyasztó ezt akarja tudni. Mikor lesz akkor olcsóbb? Akkor meg, ha mindenki ezt akarja tudni, akkor felteszem a kérdést.
Jó pár élelmiszer egyébként, mert szerintem most olcsóbb, ha megnézzük.
Egyébként igen.
Abszolút, de ez annak is köszönhető, hogy csökkent a kiskereskedelmi fogyasztás, és a kiskerek versenyeznek egymással. Tehát az egészséges verseny azért ilyenkor hoz egy ilyen csökkenést, de arra ne számítsunk, mert mi nem láttunk, hogy hirtelen az árak visszamennek. Az infláció már csak ilyen. Nominálisan beég a rendszerben.
Ami az globális szinten is azt mondják, hogy soha nem fog visszatérni a COVID előtti árszint. Nem. Tehát oda már nem fogunk visszamenni.
És az én ilyen agrárszakmai véleményem az, hogy az élelmiszer árak, azok most kezdenek a helyükre kerülni, még akkor is, hogyha a fogyasztók ezzel lázadoznak. Hát én is látom, amikor vásárolunk, hogy mennyivel többet költünk, de valamit ne felejtsünk el. A 60-as, 70-es években, amikor élelmezni kellett a világ növekvő részét, fejlett világ, fejlődő világot, akkor azért a zöld forradalom vívmányai Norman Borlaug volt, aki az egészet kidolgozta a csapatával. Tette lehetővé azt, hogy az élelmiszerek reál értéke igazából a 2000-es évek közepéig nem is növekedtek. Volt egy ilyen olcsó élelmiszer korszaka, vagy korszak, ami most ugye ezzel megdőlt. Egyébként nem csak nálunk. Nálunk a legnagyobb meg kiugró, persze ez így el is terjedt, több ok miatt, amikről beszélgettünk, de azért máshol is elég súlyos infláció, csak nem ütötte meg őket ennyire. És ha nem csinálunk egy zöld forradalom 2.0-át, akkor az élelmiszerek tartósan drágán maradnak. Drágák maradnak. És azért azt kell látni, hogy, hogy pont most vizsgáltuk meg az elemző kollégákkal, 20 év alatt kétszeresére növekedett a világban megmozgatott élelmiszerek aránya. Hihetetlen. Tehát azt hiszem 1,8 milliárd tonna élelmiszert mozgatunk már. 20 éve ez fele volt. És mindig mondom például az alma termesztőknek Szabolcsban, hogy ők nem a másik alma termesztővel versenyeznek, hanem a banán termesztőkkel. Mert egyszerűen ide hozzák, és még úgyis olcsóbb. És a banán meg az alma helyettesítő termék.
Igen.
A komparatív előnyök a globalizált világban, azok konkrétan itt csúcsosodnak ki, hogy ide hozzák a banán nekünk, szállítva, szedve minden, és hát olcsóbb. Drága az európai élelmiszer.
Azt mondták, hogy nem lett az almát a körtél összehasonlítani, viszont a banánnal akkor ezek szerint.
Most már banánnal hasonlítjuk, igen.
Igen, az lehet.
Igen.
Hát igen, a jövőt nehéz megtippelni, és a másik kérdés az merül föl, hogy az olcsó élelmiszer nekem mindig a silány szó jött eszembe. Tehát, hogy az, hogy egy fenntarthatóvá tegyük az élelmezést, tehát, hogy a magyar lakosság is egészségesebbé váljon, és egészséges élelmiszert fogyasszonak, az bizony nem lesz olcsó valószínűleg. Tehát vehetünk mi leértékelt olcsó termékeket, de lehet, hogy az életminőségünk nem lesz olyan. Tehát ez egy ilyen rókafogta csuka helyzet, nem?
Igen, de szeretném kontextusba helyezni, és akkor hadd mondjam ennek a pozitív oldalát. Az európai élelmiszerpiac nem csak a legfejlettebb a világon, hanem a legbiztonságosabb is. Azért, mert eddig nagyjából előállítottunk magunknak mindent, és olyan szabályokhoz kötjük az előállítást, forgalmazást, csomagolás, kezelés, feldolgozást, amivel a nap végén még mindig azért jó minőségű élelmiszert fogyasztunk. Nyomon követhető. Tudjuk, hogy honnan jön, tudjuk, hogy milyen vegyszereket használtak, vagy nem használhatnak, tudjuk, hogy hogyan állítják elő. Persze a tömegtermelésnek van egy ilyen tömegtermelés íze, ezt mindannyian tudjuk. A kapirgálós csirka nagymamánál mindig finomabb, mint amit a boltba veszünk, meg a tojás is, meg a tej is.
Házikolva.
De alapvetően az azt kell látni, például Magyarországon az elmúlt 20 évben nagyon-nagyon sokat javult a nagy ipari előállításnak a színvonala. De az Európai Uniónak a politikája mindig is az volt, hogy fenntartható módon, elérhető módon, most gazdaság értelemben nézve, a fogyasztó jusson el a megfelelő minőségű és egészséges tápanyag. Ha ezt feladjuk, és azt mondjuk, hogy ezeket a szabályokat lebontjuk, akkor lehet, hogy olcsóbb élelmiszereket fogunk enni, de annál kontrollálatlanabb módon és veszélyes módon. És az én egyik fő veszélyparipám, hogy pont attól félek, hogy Európában jelen pillanatban a tömegtermelésnek a leépítése folyik, és kiszervezése a világ más tájaira, pont a komparatív előny miatt. És egy nagyon jó példa például a szója, ami ugye a állati termékek előállításának a fő fehérje forrása. Amikor tejet iszunk, tojást teszünk, csirkehúst, sertéshúst teszünk, akkor biztos lehetünk, hogy valamiféle szója van. A szója 90%-át importáljuk honnan, az USA-ból és Dél-Amerikából, Brazíliából. Na most biztosak vagyunk abban, hogy azok a szabályok, amik ott működnek, azok megegyezőek az Európai Unióval, nem lehetünk benne biztosak. És ez egy óriási veszély Európára nézve, nem csak az, hogy kitesszük magunkat annak, hogy minden importból szerzünk be, ami fontos, hanem az, hogy annak a kontrollált minősége megvan-e. Tehát mi fogyasztók valahol, és ilyen szempontból hadd védjen meg az ágazatot, megfizetjük a biztonságos élelmiszerellátást és az egészséges élelmiszert ebben a többletárban, és ezáltal egy sokkal fejlettebb élelmiszerkultúra van Európában, mint a világ bármely táján.
Lengyelországot említetted, az a bezzeg ország most a számunkra. Mit tudnak ők annyira, amit mi nem tudunk, és tudhatunk-e megint akkor jósoljunk egyet, hogy belátható időn belül tudhatjuk-e azt, amit ők tudnak?
Nem tudtak, mertek. És az a merészség abban nyilvánult meg, hogy hoztak olyan döntéseket, hogy a források, főleg az uniós támogatási források nagy részét termékpályákba investálták, és abban a 4-5 termékpályában azt gondolták, hogy nekik komparatív előnyük van, vagy valami miatt nekik az fontos. Pont ilyen az almatermesztés, de például ilyen a baromfi tenyésztés erőteljesen, és azt mondták, hogy erre építjük fel. Nagy hatékony élelmiszeriparuk van, nagy cégek, akik maguk alá integrálják a kis beszállítókat. És ezt el kell esni, haza kell hozni, és ez nálunk is egy
ez már elkezdődött ez a folyamat? Ez az
a gondolkodás.
A gondolkodás.
Én azt gondolom, hogy a nulladik pontban vagyunk. Legutóbbi konferencián szerencsére már a politikai döntéshozókkal sikerült erről hangosan beszélgetni a panelbeszélgetésben, és A döntés ebben a tekintetben megszületett. Tehát azért több, mint gondolkodás. Most van 750 milliárdi fejlesztési forrás, ami szerintem nagyon kevés. Rajta múlott volna, többet tettem volna az élelmiszeriparba, keveset az agráriumban, mert az agráriumban azt gondolom helyek közben rendben vagyunk. De most meg lehet építeni, fel lehet építeni azokat a cégeket, akik képesek maguk alá integrálni a termelőket, a tenyésztőket, és versenyképes élelmiszert építeni. Lengyelországban ezt megtették. De itt olyan cégekről beszélünk, hogy mondok egy példát, én azt látom, hogy a magyar élelmiszeriparban talán nemzetközileg is jegyzett cég egy-kettő van, ebből az egyik a legnagyobb a Baromfi tenyésztő és feldolgozó, ő már európai szinten is komoly beszállító, de a legkisebb lengyel neki a négyszerese.
Hát a lakosság is.
A lakosság is. Az teljesen jogos, de azzal ki tud lépni a német piacra.
Igen.
Mert ugye Lengyelországnak azért azt meg ne felejtsük el, olyan adottságai vannak, jó, hogy keletről olcsó munkaerő jön, igen, nyugatra van a piac, igen, északon tengerek vannak.
Igen.
De nagy piac, az teljesen egyértelmű, de nem egy ilyen van neki, akkor hadd emeljem ki. Akkor mondok más példát. Nekünk 30-40 exportáló élelmiszeripari cégünk van, a lengyeleknek van 160-200, és jegyzik őket Európában.
Hát igen, ott is nagyjából négyszeres az arány, de megvan, még talán több is, 30.
De ez nem predesztinál, én azt gondolom, igen, hogy négyszeres, hanem az, hogy azokban a főbb termékpályában, és ne legyen illúziónk, a magyar gazdaság egy nagyobb példa, a szántóföldeknek a 80-90%-án 3-4 növényt termesztünk, az állati termékpálya kibocsátás 80%-át a baromfi, a sertés és a tej adja. Ez ennyire egyszerű, ez nem egy bonyolult. Ha ezekben mersz döntést hozni, amit a lengyelek megtettek, hogy ezekre ráállunk és ezekkel foglalkozunk, mert ez a mindennapi fogyasztónak a táplálása szükséges. Minden, ami ezen túl van, az a luxus, meg az extra, meg a ma nincs kedvem tejet inni, akkor nem tudom, akkor kecsketejet fogok inni, de arra nem alapítunk iparágat, mert aznak olyan pici a fogyasztói része, akkor ez a döntés beigazolódik. És ez történt náluk. És pályázati, banki, üzemszervezési, támogatáspolitikai, minden egyéb oldalról elrendeltek ennek nagyon sok mindent, és nálunk nagyon diverzifikált még mindig a mezőgazdasági termelés.
De ez miért ez üzleti érdekeket sértene, hogyha ha azt mondaná, hogy akkor, ahogy te egy interjúban fogalmaztál, hogy ha mindenhova lövünk, akkor nem találjuk el a célt, azt hiszem, ha jól idézlek, hogy mi is akkor 3-4-re fogunk lőni, ez üzleti érdekeket sért Magyarországon? Vagy mi ennek az oka, hogy ez nem megy? Vagy tehetetlenség, vagy így együtt minden?
Amikor egy igazi jó agrárország vagy annak gondolod magad, mint mi, akkor annyi mindenféle ágazat működik jól, vagy jónak látszik, hogy nem tudod, hogy melyik újat beharapj. És azért nem lennék a politikai döntéshozók helyében, amikor azt mondjuk, hogy akkor holnaptól a juhtenyésztést nem támogatjuk.
Na, de a lengyelek meg tudták csinálni.
Még meg tudták. Hát azért mondtam, hogy nem tudtak, merészek voltak.
Merészek.
Hoztak egy merész döntést, ami gazdasági érdekek alapján csináltak, és működött. Meg valamit ne felejtsünk el. Lengyelországban nem voltak termelőszövetkezetek. És tudnak és szeretnek szövetkezni. Nálunk meggyőződésem, hogy a legnagyobb probléma az, hogy a szövetkezéstől égnek áll a hajunk, és megjedünk. Az azt jelenti, hogy elveszik a magántulajdont, feladok magamból mindent, és előbb-utóbb megyek a vágóhídra. Tervezek is erről egy komolyabb anyagot összeállítani, hogy ezen hogy lehetne egy kicsit változtatni.
Hát azt hittem, hogy 33 évvel a rendszerváltás után kicsit kinőjük már ezt a félelmet.
Nem, és az is meggyőződésem, hogy azért sem szövetkezünk, mert relatíve jó a helyzet. Hát még nem értük el azt a mélypontot, hogy már nem tudunk másképp működni. Ami mindenki egyén szintjén megél, és mindenki meg tudja venni a betakarítógépet, a szárítót, a feldolgozót, akkor az eddig azt csináljuk. Amikor ez már nem termeli ki önmagát, és vagy tönkre megyek, vagy szövetkezek, akkor fognak jönni az első jelek ebben. De nem akarok kitérni a kérdésről, a lengyelek ezt gazdaságilag is, és politikailag is úgy csinálták. Itt a lehetőség, itt az idő, hogy mi is megtegyük ezt a lépést, és én nem azt mondom, hogy egyébként pici, de sikeres ágazatokról feledkezzünk meg. Mert mondtam már juhtenyésztést, és akkor mondom még egyszer, annak igenis van egy olasz piaca, a húsvéti bárány. De hogy annak a részesedése a kibocsátásból ilyen pici, és a forrásokhoz ehhez képest valószínűleg nagyobb aránya áramlik bele, az is biztos. Tehát tegyük a fókuszt, hát te mondtad, vagy nem tudom, én mondtam, már ki mondta, nem találunk el semmit, ha össze-vissza lövöldözünk. Szerintem
De akkor azt mondtad, hogy a nulladik fázis, az azt jelenti, hogy a nulla után az egy jön, tehát akkor mikor lesz az első fázis? Tehát akkor te egy kicsit azért optimista vagy.
Hát azért vagyok optimista, mert a hírek szerint nemzeti bajnok élelmiszeripari program indul kormányzati akarattal. Tehát ez nem jelenthet mást, hogy nemzeti bajnok élelmiszeripari cégek épülnek, vagy azokat preferálják, amiben nagyon remélem, hogy a nemzetközi terjeszkedés és a nemzetközi képesség az beleértendő. És a források többségét odaáramoltatjuk. Csak azért, amit ne felejtsünk el. 3-4 milliárdos fejlesztési forrással lukakat lehet betömködni. Ide egy cégnek, hogy egy komoly újabb üzemet, vagy egy komolyabb gyártósort, vagy egy komolyabb piacot építsen, az 30-40 milliárdra van szüksége.
Na, akkor elérkeztünk minden beszélgetés alfájához, omegája az uniós forrásokhoz. Az uniós, tehát az EU, amíg az EU-ból nem jönnek a pénzek, addig, bár mondjuk ugye a mezőgazdaságban más a helyzet azért, tehát az agráriumban más a helyzet, mint mondjuk általánosságban, de azért itt is lecsapódik, gondolom. Tehát addig nem is várható ez, mert ugye a bankok nem tudják betömködni, illetve múltkor volt az egyik interjúban mondtad, hogy azt hiszem, hogy a kockázati tőkéseket is talán be kéne hívni, nagyobb mértékben részt vegyenek a finanszírozásban, mert hát valahol össze kéne tenni ezt a... Tehát hogy az a kérdés, hogy az uniós források itt mennyire telepednek rá erre az ágazatra, kevésbé, mint a többire, vagy itt is eléggé nagy gondot okoznak, gondot okoz ezeknek a hiánya.
Az agrárium forrásai rendben vannak. Itt nem ez a probléma, hanem amikor meghirdette a kormányzat a mostani kapstratégiai tervhez szükséges hazai részfinanszírozást, támogatást. Ugye korábban, jól tudom, 20% volt, most felemelte 80%-ra.
Igen.
Tehát az én problémám ebben az, hogy vajon a költségvetés állása, a gazdasági környezet, legyen az konjunktúra, vagy remélhetőleg nem recesszió, az ki tudja termelni a hazai forrásokat, amit beleértünk ebbe.
Hát ez egy költői kérdésnek veszem most, én visszadobom a labdát, igen, ugye.
Én nagyon-nagyon bízom benne, hogy erre különítenek el forrást. Uh-huh, uh-huh. Nézd, én úgy látom, hogy a 46%-os élelmiszer inflációt senki nem szeretne többet. És nekem olyan érzetem van, hogy felismerte a kormányzat, az, ennek mekkora jelentősége van. Mert az élelmiszer önrendelkezés, az gazdasági, politikai, humán, minden szempontból egy alapvető kérdés. És itt az idő, hogy az élelmiszeriparunkat fejlesszük. És a legutóbbi konferencián is, a nagy konferencián tényleg az jött át nekem, hogy nem a mezőgazdaságról beszélünk, pedig agrárkonferenciákat tartunk, hanem az élelmiszeriparról. Miért? Mert az agrárunk az nagyjából új rendben van.
Hát mi is most ezt tesszük, mert mindenkit ezt foglalkoztat.
Ez, mert boltba vegyünk, és ott látjuk, hogy mi történik.
Mert hát meg ugye a mezőgazdaságról ugye elmondtuk azt, hogy amikor most a KSE kihozta, hogy 3-4 év után végre, ha nem is olyan masszív, de azért növekedés volt, ugye kijöttünk a technikai recesszióból, akkor leírt a KSE, hogy a mezőgazdaságnak köszönhetjük. Az összes többi ágazat az ment a levesbe továbbra is, a mezőgazdaság viszont pluszba zárt, és ezzel felhúzta a pozitív nullára. Nem örülök.
Nem örülök. Hát azért nem örülök, mert mi az, ami felhúzza a szerencse. Uh-huh. Tehát, hogy a mezőgazdaságban jó termések vannak, most mondjuk a szántóföldi növénytermesztés a legnagyobb kibocsátó, meg a legnagyobb ágazata. Hát az bizonyos szempontból szerencse, hogy tavaly itt volt egy 1000 milliárdos asszálykár, azt ne felejtsük el. Igen. Az húzta egy kicsit egyébként lefelé is. Most ez a visszapattanás, amit ugye bázishatásnak hívnak az én okos elemző kollégáim, most igazából felhúzza, és csak egyébként a magyar külkereskedelme egyenleg meg mi múlik azon, hogy tudunk-e gabonát exportálni, vagy nem tudunk. De hát nem gabonát kellene, és erről szól az élelmiszeripar fejlesztése, hanem egy szem gabona ne hagyja el Magyarországot, hanem dolgozzuk fel, és joghurtba kerüljön a polcokra. Magyar alapanyagból, magyar élelmiszeripari termelésbe. Ez a lényeg. Minap olvastam, teljesen meglepett, és ezt tényleg nem tudtam, mert valami őszintén a gyengeségemet. Mi vagyunk Európa legnagyobb gabona exportőr országa arányaiban. A legtöbb ország az importőr. Tehát mi megtermeljük a jó minőségű gabonát, szerencsére eddig jó minőséget tudtunk termelni, megjegyzem, hogy ez is mintha romlana, tehát kellene javulnunk ebben. Vagy szépen felvásárolják az olasz tésztaipar, vagy hát felvásárolta eddig, bocsánat, mert azért most fordul a kocka Ukrajna közbelépése, belépésével, meg Oroszországéval, hozzáteszem, arról kevesebbet beszélünk. Abban a tekintetben, De nehogy ma azon múljon a mondjuk a külkereskedelmi egyenleg, hogy a mezőgazdasági, mi a nemzetgazdaság 5%-a.
Igen.
Hogy lett gabonája, maradt, vagy termett, és akkor azt exportáltuk. Tehát ez nem jó. Én azt szeretném hallani, hogy a nemzetgazdasági külkereskedelmi egyenlegünk, az mondjuk nem tudom, a járműipar, élelmiszeripar és a tudom én, egyéb külkereskedelmi tényezőkön múlik. Az egy sokkal egészségesebb környezet.
Szerintem mindenki ezt akarná hallani, aki gondolkodik. Még azért a banki részre térjünk el, mégiscsak bankárral ülök szembe. Aki, bár ugye te mindig szoktad mondani, hogy te félig vagy bankár, és félig vagy agrárközgazdász, de hogy a bankok mennyiben tudnak, vagy mit tudnak ehhez az egész fordulathoz hozzátenni? Tehát ugye hát itt ugye, nem csak a hitelezésre kell gondolni, mert itt van szaktanácsadástól kezdve minden, amit tudtok segíteni, mondjuk az agrártermelőkön, vagy az agráriumon. Tehát mit tudnak a bankok ehhez hozzáadott értékként szállítani?
Az ügyfelek azért mindig figyelmeztetnek rá, hogy hát nagyon jó minden, amit mondasz, meg csinálsz, meg amit az egész üzletágaddal csináltok, meg a többi bank is csinál, de hát alapvetően bankból jössz, te bankos vagy, hoztál pénzt, nem hoztál pénzt. Tehát, hogy nagyjából
nem akartam így mondani.
Viszonylag egyszerű a helyzet. Hát olcsó pénzre lenne szükség, az egyértelmű. Az olcsó pénz korszaka azért az pár évvel ezelőtt lejárt, és nehezen fog visszatérni. Ugye vizsgáltuk az amerikai államkötvény hozamokat, a 10 éves hozamokat, 5% környékén van. Mit jelent ez? Hogy hosszú távra beáraszt a drága pénz korszakát. Ha nem kitermelhető egy hitelkamat, akkor az megállítja a hitelezést. Betonfalat is jelenthet a hitelezésben. És az agrárium azért alapvetően nem egy magas marginnal működő ágazat, magyarul alacsonyabb hitelszintek mellett tud megfelelően beruházni és fejleszteni. Most jön egy óriási vidékfejlesztési program, KAP stratégiai terve hivatalos neve, következő 7 éves ciklus, uniós és magyar forrásból beszéltünk az előbb róla, sok ezer milliárd forintnyi támogatást jelent az ágazatban. Közel volt egy infláció, az nyilván redukálta ezt az összeget, de ez versenyképes banki termék nélkül nem fog menni. Tehát a hitelezés a legfontosabb és elsődleges feladatunk, hogy a mezőgazdasági és élelmiszeripari fejlesztések megvalósuljanak. De ahhoz kell és szükségünk van olcsó pénzre, olcsó forrásra, amit a csökkenő kamatpálya már előrevetít, ha nem történik ebben valami geller, illetve kamattámogatott forrásokra van szükségünk. Szerencsére a maga a kapstratégiai terv is tartalmaz kamattámogatási elemet. El kell összeraknunk egy olyan mixet, hogy a jövő évben induló és kiírásra kerülő pályázatokhoz hozzá tudjuk tenni a forrásokat. És akkor még azt kiemelném, hogy mit mondtál te is, a szaktanácsadás, olyan együttműködésre van a szükség az ügyfelekkel, hogy meg tudjuk vitatni a beruházási döntéseket. Én nagyon nem szeretem azt a szituációt, amikor az ügyfél eldöntötte magától a beruházást, és akkor késztények elé állítja a bankot, hogy akkor itt van a támogatási okirat, csináljuk, és akkor ehhez csak pénzt kérek. Nem működik jól. Sokkal jobban működik, ha beszélgetünk róla. Talán mi is tudunk mondani egy-két olyan dolgot, ami alapján ő meg tudja hozni a döntését. Végsősorban az ő döntése. Utána pedig a mi döntésünk lesz az, hogy a hiteleket biztosítjuk el.
De az ő érdeke is. Hát, mert hogyha életképesebb javaslat jön ki, vagy ötlet jön ki a nap végén, akkor ti is biztosabban finanszírozzátok meg, nem?
Meggyőződésem, hogy a tájékozottság és a felkészültség és az informáltság az ma elengedhetetlen.
Igen.
Nagyon a luxusnak tartom, amikor tájékozatlanul hozunk ekkora volumenű döntéseket. És nekem még hozzá szoktam tenni azt, hogyha az ügyfelünk 3-4 hónap, fél év alatt hoz meg egy ilyen döntést, akkor a banktól ne várjál azt, a 2 hét alatt meghozza ezt a döntést. És nem arra akarok utalni, hogy lassan ülünk az akták fölött és gondolkodunk, de azért amikor egy ilyen fejlesztéshez több százmillió vagy milliárdos nagyságrendben kell finanszírozást döntést hoznunk, akkor azt azért hadd gondoljuk már át. És tényleg ez egy megalapozott beruházás. Számtalan példa van a saját pályafutásomban is az elhamarkodott és összecsapott beruházási döntésre és annak a kivitelezésére. Nem sült el jól. Nem sült el. Pláne, hogyha egy új, részben új iparágba fektetek, vagy termékpályán bővülök, vagy innovációt hajtok végre, hát az aztán, mert nem olyan, hogy egy traktort kicserélek egy másikra. Az nyilván egyszerű, az gépleasingben megoldjuk, amit egyébként tudunk nyújtani, abban is piacvezetők vagyunk. A támogatásokat elő tudjuk finanszírozni. Most próbálom azt mondani, hogy mire van szükség az ágazatnak, miben gondolkodunk. A biztosítási piacon is aktívnak kell lenni, ma már egy banknak ebben mi is aktívak vagyunk. Tehát próbálunk kicsit egy ilyen egy ilyen személyre szabott, és nálunk ugye Agrárcentrumnak hívott egységeinkben egy ilyen teljes pénzügyi palettát lefedő csomagot adni az ügyfélnek, és ott rengeteg találkozunk is, most vagyok túl, 7 helyszínen tartottunk ilyen regionális agrárvacsorákat, szakmai elemzéseket osztottam meg az ügyfelekkel, és jeleztek utána este nekem vissza a vacsora és a bor mellett, hogy igazam volt-e vagy nem, de hát merjünk vitatkozni, szerintem ez a lényeg. Mert aki nem vitatkozik, az pince vakságban van és csőlátása van, mindig azt mondom. És én is szívesen veszem a visszajelzést, hogy mi van Békés megyében, mi történik. Két ilyen nehéz év után, ugye első évben elvitte az asszály a termést, idén meg nem termelt jövedelmet a szántóföldi ágazat. Elsősorban az ukrán gabona miatt. Hogy két év után milyen a hangulat, mert hogyha azt nem szívjuk onnan föl, akkor Budapesten nem fogunk tudni jó döntéseket hozni.
És akkor ezek az ügyfél találkozóknak a hasznosságát le tudjátok mérni abba, hogy a finanszírozási kérelmek minősége is mondjuk javul, a színvonala, meg hogy több ilyen kérelmet kaptok, nem?
Hát üzletileg leginkább abban, hogy minket válasz, vagy másik
bankot válasz. Hát igen, ezt akartam mondani.
De azért
azért nem olyan széles a paletta, hogy 3-4-en vagytok ezen a piacon. Ja,
abszolút. De azért hadd tegyem hozzá azt, hogy 2023-ban kvázi nem voltak agrárberuházások Magyarországon. Hát ilyen kamat környezetben,
persze,
támogatások hiányában, mert pont véget ért a ciklus, az új meg nem kezdődött el, és akkor a harmadik, hogy nem termelt jövedelmet az ágazat jelentős része. Így azért én azt látom az ágazaton, hogy bizonytalan. Tehát egy akkora erős koncentráció előtt áll az ágazat, már az a kérdés, hogy ezt, hogy nagyon rövid távon, vagy középtávon hozza, vagy jön létre, hogy fejvakarások vannak. És hát mikor ruház be az ember, mikor fejleszt, akkor, amikor hisz a jövőben.
Igen, optimális esetben.
És egyébként megjegyzem, hogy ez mindez a gondolkodása az élelmiszerárak ellen hat. Ha csak nem történik egy olyan koncentráció, ami hihetetlen hatékony cégeket hoz létre, és akkor európai vonalába kerülhetünk megint.
Na hát azt nem tudtuk meg, hogy meg nem is ezzel az igénnyel ültünk le, hogy itt az élelmiszerárak mikor mennek mondjuk 10% alá, de azért szerintem sokkal tovább gondolásra érdemes ötletet, javaslatot mondtál el nekünk, és itt nagyon-nagyon hosszú, tehát még órákig beszélhetnénk az ágazat helyzetére. Én szerintem meg is fogjuk ezt tenni majd a későbbiek során, úgyhogy szeretettel majd várunk vissza ide a mikrofon mögé, úgyhogy Holosi Dávid volt a vendégem, az MBH Bank Agrár és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatója. Köszönöm, hogy itt voltál. Önöket arra biztatom, hogy ha tetszett ez a beszélgetés, reményeimet fejezem ki az ügyben, és még nem tették, akkor a klasszis YouTube csatornára mindenféleképpen iratkozzanak föl, és akkor ugyanilyen beszélgetéseket fognak hallani, valószínűleg jövőre Holosi Dáviddal is. Dávid, még egyszer köszönöm az észvételedet.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Ön a Klasszis Podcast Pénz című műsorát hallotta.